Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, vízkereszt utáni utolsó vasárnapra, igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk az első korintusi levél második fejezetében, a 6. verstől a 11. a következőképpen. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ott van Krisztus valódi egyháza, ahol másképp zajlanak a dolgok, ahol nem e világi bölcsesség irányítja az életet, ahol a tagok nem úgy gondolkodnak, mint általában az emberek, hanem a keresztről szóló beszéd bolondságába elrejtett bölcsességet hirdetik. Hiszen így kezdi az apostol is ezt a levelet még az első fejezetben, hogy hát mi ezt a keresztről szóló beszédet hirdetjük, ami bolondság ugyan az embereknek, vagy éppen botránkozás, de Istennek mégis az ereje, amely az üdvösségre vezet. Hát így ad magyarázatot az apostol arra, hogy hát miért is vannak feszültségek ebben a világban, most így leegyszerűsítve, az egyház és a világ között. A gyülekezetek és, ahogy tetszik, az állami dolgok között. Vagy egyének között, a hívők és nem hívők között. Vagy miért van feszültség a gyülekezeteik berkein belül is. Hatalmas szakadék van ugyanis, ahogy elmondja az apostol, a világ bölcsessége és Isten bölcsessége között. És azt mondja, hogy akit nem tölt be Isten szent lelke és annak világossága, akit nem jár át ez az isteni bölcsesség, az legyen akárki egyháztag, egyházvezető, akár most szélsőségesen pápáig menően, de az akkor sem fogja tudni Isten igazságát megérteni, felfogni, és végképp elismerni. Az emberi ész például azt diktálja, hogy hát a gyülekezet gazdasági életét pénzügyileg kell tekinteni, ahogy a közgazdaság mutatói megítélik, és ahogy azok kigondolják, hogy mi az észszerű, hát azt szerint kell vezetni, hogy hát úgymond egy jól prosperáló cég lehessünk. Az isteni bölcsesség azonban az evangélium szolgálata szempontjából értékel, és ilyen értelemben most jól kell érteni, de félre söpri a gazdasági érdekeket. A világ szemében az egyházat pusztán potyabevételek, vagy jogtalan adókedvezmények és hasonlók jellemzik, ahogy ezt látjuk is időnként egy-egy megnyilvánulásban, hogy mi mindent gondolnak az emberek, akár jóhiszeműen is, adott esetben akár rossz szándékkal is. Az emberi ész nem az ige hirdetés bolondságát tartja a legfontosabbnak ebben az életben, hanem mondjuk a statisztikai adatokat. Ennek fényében akkor jó egy gyülekezet élete, ha nagy a mozgás, a sürgésforgás, nagy a létszám, vagy egy Isten tisztelet sikere is attól függ, hogy most hányan vagyunk itt, ha legközelebb kevesebben leszünk, akkor ez egy rosszabb Isten tisztelet lesz. Amikor sokan vagyunk, na akkor az az igazi. Az emberi bölcsesség nem azt tekinti, hogy mi az igazi lényege Isten igéjének. Nem azt nézi, hogy az ő igéje szólal-e meg, és hogyan éri el az embereket. Hanem azt, hogy az emberek hogyan vannak társadalmi szinten, e világi szinten. Vagy az emberi bölcsesség nem azt tekinti mondjuk, hogy a hitoktatásban mennyien találkozhatnak Isten igéjével, annak érdekében, hogy aztán felnőttként ezt tudatosan is vallhassák, hanem mondjuk azt nézzük csak, hogy hát kell az utánpótlás, azért van szükség hit arra, hogy majd legyenek aztán később gyülekezett tagok. Az emberi ész a konfirmációban azt látja, hogy valaki felnőtt egyháztag lesz, nem pedig az, hogy mindennek a célja valójában a hitvalló keresztény életre érés, az egyházba bekonfirmálás, a sajnos amúgy tömeges gyakorlat egész Európában a kikonfirmálás helyett. A világi gondolkodás számára az egyház csupán, de legalábbis elsősorban egy szervezet. Egy szervezet, ami mondjuk adó alá esik, egy szervezet, aminek a világi törvények szerinti pénzügyei vannak. Egy szervezet, amely hierarchikusan felépül vezetőkkel és még magasabb beosztásúakkal. De így el is vész az egyház lényege. Az az Isten bölcsessége, elrejtett marad benne Isten országa, hiszen az egyház valójában erről szól. És azt mondja az apostol, ez nem is csoda, hogy így van, mert csak a lelki ember, aki Krisztusban már célba ért ember, tulajdonképpen a tökéletes, amiről beszél, hogy a tökéletesek között, az ilyen értelemben Istenhez célba ért embereket jelent, hát az világítja meg, hogy az evangélium fényében lehet az egyházat is tekintenünk, az emberiséget, önmagát is. Krisztus arcán ragyog fel ugyanis az igazi világosság, és most vízkereszt utáni utolsó vasárnapon elhagyjuk már ezt az ünnepkort, hát most különösen is ragyog az ő dicsősége, hogy utolsó impulzus nyerjünk arra, hogy aztán jövő héttől három héten keresztül az úgynevezett böjtelőbe lépjünk. Tehát ez már mind arra készít fel minket, hogy a böjtbe lépjünk. Mert Krisztus dicsősége, hogy az apostol itt is világossá teszi, nem a hatalmas győzelemben, hanem a kereszt botrányában valósul meg. Mert ide rejtette Isten a maga bölcsességét. És ez azt jelenti viszont, hogy a kereszt akkor nem vereség, ahogy az emberi bölcsesség gondolja, hanem Isten olyan elrejtett bölcsessége, amelyet se a földi világ hatalmasai, se a mennyei világ hatalmasai fel nem érhetnek, fel nem foghatnak. Nem is sejtettek, és éppen ezért nem is tudták elhárítani a megváltást, mert nem is számítottak arra, hogy Isten mit eszelt ki. Nem tudták megakadályozni a kereszt tényét és annak botrányát. Egyenesen így fogalmaz az apostol, hogy hát ha tudták volna ezt, akkor nem engedik Jézust keresztre menni. Akkor megakadályozták volna valahogyan, hogy őt keresztre feszítsék. Ha tudták volna, hogy Isten terve Krisztus halálával micsoda, akkor mindent megtettek volna annak érdekében, hogy inkább egy szép, nyugodt életet élhessen a földön, minden bonyodalom nélkül és megváltás nélkül. A politikai hatalom urai is, ha tudták volna, Pilátus és a Római Birodalom, vagy éppen a főpapok, a nagy tanács, akkor nem tették volna ezt. Ha felismerték volna, hogy kicsoda valójában a názáreti Jézus, akkor nem engedik keresztre menni. De nem ismerték fel, mert Isten rejtett bölcsessége ez. Olyan, amelyet örök időktől fogva tervezett el, és mégis végig titokban tartott. Még akkor is így van, hogyha azt látjuk, hogy a proféciákban ezt újra és újra Isten elmondta, és egyre világosabban fejezte ki. Már a bűneset utáni büntetésben tudjuk jól ott van az az úgynevezett proto-evangélium, az első evangélium, ami már Jézusról szól. És aztán a proféták egyre többet mondtak el, és még így is igaz az, hogy Isten elrejtett bölcsessége maradt el. A világ emberi bölcsessége másképp gondolkodik. Az úgy gondolkodik mondjuk, hogy szerez minél többet. Szerez 250 milliárdot, így vagy úgy, mindegy, hogy milyen módon, adózni sem kell belőle. Szerez mindent, amit csak meg tudsz magadnak kaparintani. Ha nem adják, akkor ragadd el a másiktól. E világ fejedelmei nyilvánvaló bölcsessége tehát az, hogy annál több leszel, minél többet szedsz össze magadnak. Isten elrejtett bölcsessége mégis azt nyilatkoztatja ki, hogy annál több leszel, minél többet szétosztasz magadból. Életed annál több, minél többet áldozol oda belőle. És nem is egyszerűen másoknak, hanem mindenek előtt Istennek. Mert persze másokért lehet odaáldozni magunkat Isten nélkül is. De nem ez az isteni bölcsesség, hanem amikor Istennek áldozod oda az életedet. A világ bölcsessége, hogy annál több barátod van, minél többen függenek tőled, minél többeket lekenyereztél már, minél többeket tartasz a markodban, hát majd ők úgy járnak el, ahogy te akarod. Isten rejtett bölcsessége mégis azt mondja, hogy az igazi szeretet az életét adja a barátaiért. Az nem használja őket a saját maga hasznára, hanem felemészti magát az ő hasznukra. Hát pontosan így jutott Jézus a keresztre. Ez nem valami véletlen baleset volt. Nem egy tragikus fordulat, ami máshogy kellett volna, hogy alakuljon, de közben jött egy tűkanyar és lezuhant a szakadékba az autó. Nem, ez Isten öröktől fogva való terve volt. Ahogy mondtam már a bűnesetnél, kinyilatkoztatta a proféták révén, még világosabbá tette és feltárta, és mégsem ismerte fel senki. Senki, nem csak e világ fejedelmei, nem csak a Pilátusok, nem csak a Heródesek, vagy éppen a Kajafások, nem ismerte föl egyetlen egy tanítvány se. Emlékezzünk csak arra, hogy Pétert is egyenesen úgy kell Jézusnak megfeddenie, hogy távozz tőlem, Sátán, mert emberek szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. Isten örök időktől levő tervét tehát a legutolsó pillanatig is titokban tudta tartani, hogy aztán csak a feltámadásban legyen nyilvánvalóvá. Mondhatni úgy járt el, mint egy jó stratéga, meglepő haditervet eszelt ki, és képes volt úgy lépni a sakkfigurákkal, hogy senki ne jöjjön rá, hogy mi is alakul ki ebből a tervből, csak a legutolsó lépésnél a mattadásnál. Az emberi bölcsesség azonban nem ezekre tekint. A templom például az emberi bölcsesség szerint nem sok mindenre jó, vagy éppen egy gyülekezeti terem, mert akkor nincs értelme megépíteni, fenntartani és használni, ha csak emberi bölcsességre használjuk. Ha csak emberi bölcsesség volna benne, akkor felesleges időtöltés volna hetente összegyűlnünk, vagy éppen nemrég volt ökumenikus ima héten is találkozni a különböző felekezetek templomaiban, istentiszteleti helyein. Más gyülekezeti épületnek sincs értelme, akkor parókiáknak, vagy gyülekezeti teremnek, vagy éppen az új szárnynak, semminek nincsen értelme, hogyha csak az emberi bölcsességet látjuk benne. Mert mindezek az értelmüket azáltal nyerik el, hogy Isten rejtett bölcsessége nyilatkozik meg az ő igéjében, és az ige hirdettetik minden egyes alkalmunkkor. Mert hát ezt jelenti Isten háza. Hogy megnyílik az ég, és Krisztus által egész közel kerülünk Istenhez, és meglátjuk az ő dicsőségét. Hát ilyen értelemben bármely épület templom már lehet az életünkben, amint Isten igéjére figyelünk, amint imádságban gyakoroljuk magunkat, és szólunk hozzá. És persze ezen belül különösen fontos a direkt erre a célra épült ház is, hiszen itt nem csak elszórt kereszténység van, hogy magában élő módon gyakorolva, hanem Jézusban való közösséget is megélve találkozhatunk benne hétről hétre. Az emberi bölcsesség ezen a héten a gyász látja maga előtt, de mégis felragyog Krisztus dicsősége, és Isten rejtett bölcsességében öröm is rejlik, hiszen Jézus feltámadására is tekintenünk kell. De ha Istennek ez a bölcsessége ilyen rejtett, akkor persze valaki mondhatja, hát akkor ezt az apostol miért hiszi, hogy ő viszont tudja? Hát erre is válaszol, hiszen azt mondja, hogy hát ezt Isten jelentette ki. Nem a magunk gondolatai során jöttünk rá. Azt mondja, ez Isten lelke az, aki szól hozzánk igéjében, és így nyilatkoztatja ki ezeket a rejtett dolgokat nekünk. Mert hát Isten igazságait Lélek és hit nélkül nem érti meg senki. Fel se lehet fogni azt. És bármennyire is tanulmányozza valaki egy egész életen át, mondjuk Isten igét, ha lélek nélkül teszi, akkor semmit nem fog valójában megérteni belőle. Lehet, hogy kívülről fújja az ige szakaszokat, és mégis érintetlen marad azoktól. Mert az apostol így figyelmeztet, hogy hitben járunk, nem látásban, későbbi fejezetben a levélben, vagy éppen a rómaiakhoz pedig arról beszél, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Nem csak arról van tehát szó, hogy hit nélkül nem ért egyet a kereszténység állításaival az ember, hanem arról van szó, hogy még az állítások lényegét sem képes megérteni, felfogni. Hát mondjuk ezért vádolták az ős keresztényeket például kannibalizmussal. Mert csak annyit értettek, hogy ők vért isznak, meg hát esznek valamit, emberhúst. Hát micsoda dolog ez? És nem értették, fogalmuk se volt, mert olyan ez, mint hogyha mondjuk egy vaknak próbálnánk meg elmagyarázni, hogy hát miért is szép egy színes festmény, vagy egy süketnek igyekeznénk érzékeltetni, hogy miért szép egy szimfónia. Hát hiába próbálnánk megmagyarázni a fény természetét neki, a rezgési frekvenciákat és a színekkel való összefüggést, vagy éppen a hanghullámot és annak a frekvenciáját, meg a hangmagasság összefüggését és akármit. Hát aki nem lát vagy nem hall, az képtelen ezeket felfogni, hogy mit is jelentenek a színek és a hangok összjátéka a művészetben. Ez csak akkor képes az ember felismerni valóban, hogyha van szeme, ha van füle, azaz, ha nem a saját eszére, a gondolataira, a maga bölcsességére hagyatkozik, hanem most a hitbeli oldalát nézve, hanem maga Szentlélek nyilatkoztatja ki neki Isten bölcsességét. És persze, félreértés ne essék, a vak és a süket említése az nem egy negatív, rosszalló megfogalmazás vagy lenézés, hanem csak egyszerűen egy érzékelésbeli különbséget fejez ki a legtöbb ember és egyesek között. És egy vak, egy süket, vagy mozgássérült, vagy bárki más is természetesen egyáltalán nem kevesebb másnál, de mégis tudjuk, hogy mondjuk valami tekintetben kevesebbet érzékel a világból. Hát így van ez valahogy az ember világban a hit kapcsán is. Valahogy Szentlélek nélkül el vagyunk zárva bizonyos érzékelésektől. Míg ha Isten kijelenti magát nekünk, akkor megnyílik ez előttünk. Éppen ezért a Szentlélek a keresztény megismerés egyedüli alapja. Enélkül nem juthatunk Isten ismeretre. És aki másképpen akar bölcs lenni, az képtelen lesz Isten rejtett igazságát meglátni. Mert Isten bölcsessége annyira, és már egészen az alapjaiban más az emberi bölcsességnél, hogy egyáltalán az emberi gondolkodásnál annyival magasabb, hogy el se tudjuk azt képzelni. Hát ezért lehetséges az, hogy nem érvényesek rá a megszokott logikai gondolataink sem, nem alkalmazhatók rá ezek az ismert klisék. Mondjuk csak egy példa, Isten minden hatósága logikailag persze sok fejtörést okozott egyeseknek, hogy hát akkor hogyan is van ez, ki hát gyötrődve vele, hogy na mit kezdjen vele, ki gúnyolódva vele, hogy hát milyen nevetséges ötlet ez egyáltalán, és hát a középkornak egyik nagy kérdése volt például, hogy vajon Isten tud-e olyan hatalmas követ teremteni, amit már nem bír felemelni. Hát manapság ilyen vicceket szoktak ugye mondani, hogy egy kívánságod lehet, és akkor azt akarja valami módon szemléltetni, ugyanilyen módon. Tehát persze azt mondani, hogy akkor Isten mindenhatósága lehetetlen, mert hát ilyen ellentmondásba jut az emberi bölcsesség, de hát sokkal inkább arról van szó, hogy Isten bölcsessége, léte és mindenhatósága annyival magasabban van nálunk, hogy meg se tudjuk ezt érteni. Ha Isten mindenható, akkor ez azt is jelenti, hogy mindenható hatalmat gyakorol az emberi logika felett is, a gondolkodásunk felett is. Érdemes talán azt is elmondani, hogy Luther úgy fogalmazott egyszer, hogy hát Isten mindenhatósága azt jelenti, és akkor nem elkezdett ilyen okfejtéseket, hogy mi mindenre képes, hanem azt mondta, hogy egyszerűen azt jelenti Isten mindenhatósága, hogy mindenben ő hat, mindenben ő munkálkodik. És ebben igaza van, ez sokkal jobban megragadja a lényeget mint az, hogy elkezdünk mindenféle logikai ötlettel gondolkodni, hogy mi minden tehet meg Isten vagy sem. Egyszerűen a lélek bölcsessége az annyira más, hogy a felfogásához meg kell újulnunk lelkünkben és elménkben, mert hit nélkül nem lehet azt felfogni. Hát ezért írja az efezusiaknak is Pál, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. És ezért szól az apostol figyelmeztetése az isteni elengedhetetlenségre, és azt mondja, nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Így lehet egyedül megismerni Isten rejtett bölcsességét, ami nem azért rejtett, hogy titkolózzon előttünk, hanem éppen azért, mert a hit számára nyílik meg. Hiszen az apostol is tudja, hogy ha már letettünk az emberi lehetőségeinkről, a magunk bölcsességét képesek voltunk végre letenni, mondván, hogy hát az úgyse jó semmire, na akkor nyílik meg előttünk az isteni lehetőség és az isteni bölcsesség. Ezért fogalmaz így az apostol, a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei bölcsességünk, Jézussal mi is valljuk, magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Add nekünk lelked szemét, hogy magunk is meglássuk rejtett bölcsességet fényét, és gyönyörködni tudjunk festményed színeiben. Add nekünk lelked fülét, hogy magunk is meghalljuk rejtett bölcsességet dallamát, és gyönyörködni tudjunk szimfóniát harmóniájában. Ha e világ mulandó fejedelmei nem is ismerték fel öröktől elrendelt bölcsességedet, te mégis azt tetted nyilvánvalóvá, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Áldott légy, hogyha a magunk bölcsességét keresők előtt néma is maradsz, de a tökéletesek között megszólal mennyei bölcsességed, és lelkeddel nekünk is kijelented az üdvösség titkát. Ámen.